Kintű rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na hát Katona Csaba történész itt van velünk. Jó reggel, szia!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És hát kíváncsian várjuk, hogy tudsz belesűríteni két ekkora koponyát ilyen kevés időbe.
Hát gyakorlatilag a feladat lehetetlen, de azt gondolom, hogy mivel két olyan évforduló nagyon közel esik egymáshoz, ami két olyan félfiúnak a halála időpontját takarja, akiknek a pályája bizonyos értelemben párhuzamosságot mutat, hát azt gondoltam, hogy méltatlan lett volna egyikükről megemlékezni, másikukról pedig nem megemlékezni. Nevesítsük őket konkrétan, az egyik, ugye Báró Ötvös József, neki pont ma 150 éve történt a halála 1871. február 2-án, és hát a másik ember, akiről pedig szintén nagyon szívesen emlékezem meg, ő pedig Deák Ferenc, aki 1876. január 28-án hunyt el, tehát ennek is kerek évfordulója van, 145 éve. A sors olyan értelemben igazságtalan volt velük, hogy Deák idősebb volt Ötvösnél, mégis ő élt tovább. Deák 1803-ban született, Ötvös 1813-ban született, Báró Ötvös Józsefnek tehát rövidebb életút adatott meg. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem voltak mindketten olyan képességek birtokában és olyan etika birtokában, hogy ne lenne okunk mindkettőjükről megemlékezni, részben a személyiségük okán, részben pedig a cselekedeteik okán. Nyilván arra nem lesz időnk, hogy itt végigvegyük a teljes életutat, tehát erre tényleg ez a rövid idő nem ad lehetőséget. Próbáljuk meg először a párhuzamosságokat felfedezni az ő életútjukban, nem megtagadva azt, hogy azért az indulásuk döntően más, tehát Ötvös Józsefot többször is utaltunk rá, bárói családból származik, Magyarország egyik főnemesi családjából, és innentől kezdve aztán élhetni akár azt az életet is, amit számos más főnemes, hogy meglehetős léhasággal beleveti magát az élet örömeibe. Nem ez történt, kiváló iskolázottságot kapott, a Budapesti Királyi Egyetem katolikus gimnáziumába járt, a Pesti Egyetemre járt, nagyon büszkén mondom, hogy egyebek mellett történelmet hallgatott, tehát ezt azért mindig öröm ilyen magamfajtának elmondani, de érdeklődött az irodalom iránt, érdeklődött a filozófia iránt, nagyon hamar bekapcsolódott a politikai munkákba is, és rengeteget utazott, tanulmányozta a nyugati társadalmakat, Svájc, Hollandia, Franciaország, Anglia, Németország, ez volt az ő indulása, aztán természetesen a különféle politikai dolgokban is komoly szerepet kapott, barátságba keveredett Szarai Lászlóval, tehát tulajdonképpen egy felelős úriembernek az elindulását tapasztalhatjuk a fiatal Ötvösnél. Mindeközben mi a helyzet Deák Ferenccel? Deák Ferenc mögött teljesen más háttér van. Söjtörben született Zala vármegyében, egy kisnemesi családban, és hát jogi végzettséget szerzett, és nagyon hamar a vármegye szolgálatában áll. Ezzel valójában családi hagyományokat követ. Itt nagyon szeretnék legalább egy mondat erejéig megemlékezni a bátyáról, Deák Antalról, aki jelentősen idősebb volt nála, de nagyon sok mindenben Deák előfutárának tekinthető, már hogy egyik Deák a másikénak. Ő nem érte meg már 1848-49-et, de Deák rengeteget tanult tőle, felnézett rá, tehát példaképének tekintette a bátyát, és nagyon-nagyon jó viszont ápoltak az ő halálát. Ahol ugye a két életpálya legszorosabban összekapcsolódik, és bocsánat, hogy ilyen tényleg nagy léptékben haladok előre, de az idő nem engedi meg itt a részletes kifejtést, az mindenek előtt az, hogy 1848-49-ben, akkor egy rövid időre megszületik a modern polgári Magyarország, mindketten ott vannak, Gróf Batthyány Lajos vezette első magyar kormányban. Minisztérium, ahogy akkor hívták. És ugye ez egy nagyon lényeges dolog mindkettőjük esetében. Az első magyar kormányról beszélünk, most közülük, hogy Ötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter lesz, és ezt a pozíciót tölti be, de hát pedig igazságügyi miniszter. Azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy miért. Itt egy pillanatig megállnék azért, hogy micsoda rendkívüli nemzedék volt a reformkori, meg részben a 19. század második felében is élő magyar politikusoké, hiszen csak gondoljunk bele ennek a kormánynak a névsorába, Gróf Batthyány Lajos vezeti, és akkor ilyen embereket találunk ebben a kormányban, mint Kossuth Lajos, mint Deák Ferenc, mint Báró Ötvös József, mint Gróf Széchenyi István, nem is sorolom tovább. Ez egy hihetetlen szerencsés, és nem lehet tudni, hogy mennyire kitapintható ki ebben a véletlen, és mennyiben valamiféle történelmi vonulat, hogy ez a nemzedék így egyszerre lépett fel a modern Magyarország megteremtésének, a polgári Magyarország megteremtésének a gondolatával, és amikor kell, akkor ott vannak, és ott vannak 1848-49-ben. Az pedig részben szerencse, részben pedig a jellemükből fakadó dolog, hogy hát amikor eljön 1849 végén a véres megtorlás, ez nem sújtja őket. És akkor joggal teszünk fel a kérdést, hogy miért nem. De azért nem, mert egyikük sem volt egy tüzes forradalmáról alkot. Nem távol állt az ő mentalitásuktól, az ő személyiségüktől ez a fajta ki a barikádra attitűd. Mind a ketten szigorúan ragaszkodtak ahhoz, hogy a jogi kereteket betartva, ez különösen igaz volt Deákra, de Ötvösre is maradéktanul igaz volt, a törvényességet szem előtt tartva vívják ki azokat a jogokat, amik megilletik az országot, megilletik a nemzetet. És ez a két ember, amikor radikalizálódik a forradalom, ők már nem vesznek részt benne. Nem azért, mert elárulják a forradalmat, félreértés ne essék. Nem azért, mert gyávák vagy megijednek. Egyszerűen ők nem tudnak ebben jó szívvel ebben az irányba elindulni.
És mit csinálnak akkor?
Tehát ez alatt,
mert mozgalmas időszak volt, tehát ugye ki elmenekült a kormány Debrecenbe, Indiskréc előtt, aztán visszavettük Budavárát, Görgei, akkor visszaköltöztek oda, tehát azért itt jöttek-mentek a hadseregek. Mit csinált ez a két ember civilként?
Kezdjük mindjárt Ötvössel, tehát az ő inger küszöbét azt bőségesen meghaladta például az, hogy Lambertfont megbincselték a Lánchídon. Tehát ezek a fajta események egy ötvösi humánumtól rendkívül távol álltak, ez már neki eleve sok volt. Ő ugye elég komoly kapcsolatokkal rendelkezett Bécsbe, tehát először Bécsbe ment már 48. szeptemberén, majd pedig tovább ment Münchenbe, és ott élt jó néhány évig, tehát 1853-ig. Nagyjából tisztában volt vele, hogy őt nem fogják büntetéssel sújtani, ezzel együtt úgy ítélte meg, hogy nem szeretne hazatérni, mert ugye azzal azért viszont nem akart azonosulni, ami 49 ősze után történt. De Ferenc pedig hasonló utat járt be, azzal a különbséggel, ugye teljesen más háttere van neki, tehát Deák nem vonul el külföldre, nem utazik el Münchenbe, nem megy Bécsbe, hanem egész egyszerűen fogja magát, és amikor már úgy érzi, hogy vállalhatatlanra válnak az események számára, akkor visszavonul Kehidára, a birtokára. Tehát, hogyha valaki elmegy Kehidára, akkor mai napig találkozhat ugye az emlékeivel, csak úgy, mint Söjtörben, tehát Zalavár megye joggal büszke rá. És itt Kehidán húzza meg magát. Vannak olyan források, amik arra utalnak, hogy elment volna esetleg Debrecenbe is, de végül is ezt nem tette meg, és ilyen értelemben aztán mindketten valójában büntetlenek maradnak. És 1850-es évek elejétől, derekától valójában már mindketten részt vesznek abban a folyamatban, amelyik tudtok jellemezni a kölcsönös tapogatózás, amikor ugye ahogy mondani szokták, a nemzet meg az uralkodó valójában a bécsi udvarnak az elitje, és azok a magyar politikusoknak a tekintélye kikezdhetetlen, megpróbálnak egymás felé közeledni, hiszen nyilvánvaló mindenki számára, hogy hosszú távon az a fajta feszültség, az az abszolútista rendszer nem tartható fönn, ami 1849 után kiépül Magyarországon. Megint csak elmondanám, hogy ennek az időszaknak azért vannak pozitívumai, ezt nem szokták szeretni, mikor emlegetjük, de ettől még tény. Tehát Bécsben sem teljesen hülye emberek voltak, és akkor még finoman fogalmaztam, megcsinálják a osztrák polgári törvénykönyv bevezetését Magyarországon, elindulunk a polgári jogegyenlőség felé, eltörlik a jobbátságot, eltörlik a nemességet. Tehát valójában a reformkor törekvései és a szabadsághoz törekvései felülről irányítva azért elindulnak a megvalósulás felé. De ez kevés. És ez a két kiváló ember, elsődlegesen Deák, maximálisan a motorja annak, hogy megszülessen a kiegyezés 1867-ben is, meg is születik. És itt megint eltér a két életpálya egymástól. Mégpedig abban, hogy miközben Deák, akinek a abszolút főszerepe van abban, hogy a kiegyenlítődés, ahogy akkoriban hívták, ez megszületik, nem vállal semmiféle olyan szerepet, ami direkt politikai szerep volna, leszámítva azt, hogy országgyűlési képviselő lesz. Elég logikus lenne, hogy ő legyen a miniszterelnök, ugye? Mert hát ki más? És nem vállalja, de még miniszterséget se vállal. Na abban benne van a keze maximálisan, hogy Ferenc József azt az ifjabb Andrássy Gyulát nevezi ki miniszterelnöknek, akit az ő nevében
kinéztek.
Igen, tehát ugye vannak is ilyen anekdoták, mert szerint mondta neki, hogy milyen szerencsé, hogy magát akkor nem akasztották föl, mert hát akkor nem nevezhettem volna ki miniszterelnöknek. Ez vagy elhangzott így, vagy nem. Én azt gondolom, hogy Ferenc Józsefbe talán ennyi humor nem szorult, de majd még a humorra egy picit visszatérünk, de nem Ferenc József kapcsán. De Deák háttérbe vonul. Viszont Ötvös József az egyetlen olyan miniszterünk, aki éppen úgy tagja és ugyanazon a poszton, a vallás és közoktatásügyi miniszter posztján, 1848-ban gróf Batthyány Lajos kormányának, és 1867-ben gróf Andrássy Gyula kormányának. És haláláig 1871-ig be is tölti ezt a posztot, és hát nagyon-nagyon fontos dolgok fűződnek a nevéhez. Most külön történet lehetne az irodalmi munkásságának az elemzése, de hát az, hogy ő tanult 1848-49 hibáiból, hogy megcsinálják az Európában példátlanul liberális nemzetiségi törvényt, a zsidóság emancipációja felé elindult. Tehát a közoktatás, tehát az egyik legnagyobb formátumú miniszterünk, azért nem akarom ezt részletesebben fejtegetni, mert amikor Magyarország államkormányáról beszélgettünk itt január elején, akkor ugye mind Deák Ferencet, mind pedig őt delegáltuk úgymond ebbe a kormányba, és nem ok nélkül. Tehát nagyon ritkán mondok ilyet politikusra, de lényegében azt tudom mondani, hogy két fedhetetlen jellemről beszélünk. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dicséret, ami politikával foglalkozó embert illethet. Hozzáteszem, hogy megint csak eltér a két életpálya egymástól abban a tekintetben, hogy Eötvös Józsefet illetően róla azt lehet tudni, hogy egy kiegyensúlyozott családi életet élt. Rosti Ágnesnek hívták a feleségét, Békés vármegye Alispányának volt a leánya, és több gyermek született ebből a családból, közülük én egyet említenék meg mindenképp, hát nem más, mint Eötvös Lórándot, ugye a világhírű fizikust, aki nem bölcseleti pályán követte az édesapját, de tudományos pályán mindenképp követte, és hát még azt is el lehet róla mondani, hogy ez egy érdekes dolog, hogy ő is volt Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere, egy rövid ideig a 1890-es évek derekán. Eötvös József egyéb iránt volt az akadémia elnöke is. Ha valaki esetleg járatos Somogy vármegyében, akkor javaslom, hogy Iharos községet keresse föl, mert ennek a temetőjében nyugszik egyebek mellett Rosti Ágnes, és hogy mennyire összefügg mindig minden a történelemmel, többször beszélgettünk itt már Slachta Etelkáról, az 1821. január 1-én született soproni polgárleányról, aki ugye úgymond az első erotikus magyar női naplóírója. Hát ő ismerte Rosti Ágnest, és akkor most idéznék tőle egy rövid mondatot, hogy milyen az, amikor úgymond a női féltékenység fölbukkan. Arról beszél konkrétan Slachta Etelka Szekrényes Józseffel későbbi férjével, hogy Rosti Ágnes milyen szépen tud táncolni, és akkor idézem. Szekrényesi ma Vargáninál beszélő, Franca ezt oly kitűnően lejti Rosti Ágnes. Ha azon pillantása a sasznál oly elektrizáló, hogy az ember minden vére gyorsan kering, s üteme, ütere kettős erővel ver. Ah, hát ön is segít vonni a kedves Neszi győzelmi kocsiját? Kérdém könnyűden. Szemrehányólag pillant a Szekrényesi reám. Nem, csak igazat kell ott hagyni, mi igaz. Na várj, gondolám magamban, tán csak nem Neszi az egyetlen, kinek hatalmában e varázs pillanat van. A szemem nem is oly szép minő az övé, de a pillanat, de a kifejezés meglegyen. S valóban úgy látszik eltaláltam, oly tüzes pillanat követi az enyémet, s oly gyöngét készszorítás, emellett látám, miként tódul a vér arcaiba. Ah, hát eltaláltam, na ez már jó. És ugye ezek a történelemnek, ezek az apró kis morzsái, mikor az ember abba belefut, hogy a későbbi báró Eötvös Józsefnére féltékeny volt Slachta Etelka. Na most, Deák esetében viszont azt kell mondani, hogy lényegében lehetetlen őt összehozni komolyabb érzelmekkel a nők iránt, már olyan értelemben, hogy szerelmes lett volna. Egy nagyon korai esetéről tudunk, mikor ő maga is említi, hogy hát mintha az ámor nyila eltalálta volna, de gyakorlatilag nősülési szándékáról sem tudunk semmi ilyesmiről, tehát aglegényként élte le az életét. Ugyanakkor azonban a nála fiatalabb nőrokonaival úgy bánt, mintha a saját lányai lettek volna. Tehát ő egy ilyen értelemben a magánéletét tekintve is egy teljesen más utat járt be. Pár dolgot szeretnék még róluk megemlíteni, talán az idő megemlíti. Eötvös Józsefről rengeteg anekdota maradt fönt, ezeket sokszor lehetetlen ellenőrizni, hogy igaz-e vagy nem. Ugye nekem például nagyon nagy kedvencem az a róla fennmaradt történet, mely szerint egy fiatal ember a társaságban mindig azt mondta, hogy szerelmi bánatában megöli magát, majd persze nem tette meg, és amikor sokadszor állt elő ezzel, hogy ő most elemészti magát, mert annyira gyötri szívét a szerelmi bánat, Eötvös erre állítólag csak annyit mondott, hogy tedd, de ne mondd. Ugye a hitelességnek sokféle eleme van. És akkor idézném Eötvös Józsefet, ami egyfajta fricska még a történészeknek is. Igen, csalatkozik az, ki levelekből az írónak jelleméről ítél. Csak nem mindenki midőn ír, nem saját, hanem annak képét adja, ami lenni akarna. Még inkább áll ez olyan embereknél, ki kitűnő helyet foglalnak el, azon meggyőződéssel írnak, hogy családi vagy bizodalmas leveleik korunk gyalázatos szokása szerint valamely biográf által a közönség elébe hozathatnak. Azon öntudat, hogy a közönség előtt állunk, mely mozdulatainkat figyelemmel követi, nagyobb vagy kisebb mértékben mindenki színészé tesz. Azt gondolom, hogy Eötvös jellemét tökéletesen megvilágítja ez a néhány sor, és akkor hadd idézek valamit Deák Ferenctől is, mert hát úgy kerek a történet.
És Csaba, még két kérdésre még időt kell, hogy hagyjunk a végén, úgyhogy jó, úgyhogy idéz, és akkor még, de készül, hogy még
benne lesz.
Még lesz, igen?
Kedveni Károly írt egy levelet, ő pedig 1868. augusztus 19-én a következő választ adta, hogy miért késett a levele. fejedelmeknek, nagy uraknak, gazdagoknak sokkal könnyebb a részben is helyzetük, mert ők iratnak titkáraik által. De én szegény ember vagyok, nincs módom titkát, vagy csak írnokot is tartani, minden betűt magamra kell írnom, és expediálnom. Ennyi levélnél ez oly terhes volna, hogy inkább tűröm el azon vádat, hogy nem tartom meg a tárgyban az illetem szabályait, mint hogy oly zsarnokság alá vessem magam, amelyet el nem bírnék, és talán nem elbizakodás, ha azt hiszem, hogy hasznosabbat tehetek, mint egész időmet csak ennyi levélre adandó válaszsal tölteni. Hát ezt a kevésbé ismert idézetet azért választottam, mert ez is mutatja azt, hogy Deák gyakorlatias ember volt. Várom a kérdéseket szeretettel.
Hallgató fölteszi azt a kérdést, amit részben már érintettünk, de sokakat foglalkoztat. Idézem. Deák kiegyezett, és ezzel hozzákötötte a sorsunkat a már gyengülő monarchiához, és az egyenes út volt a egyenes út volt Trianonhoz, mert jaj, bocsánat, várható volt a monarchia bukása, és ez Kossuth példa előre megmondta. Szerintem ő volt a bölcsebb. Kíváncsi lennék, hogy mit mond erről Csaba. Nagyon sokan gondolják így. Mit mond erről Csaba?
Árnyalnám egy picit a dolgot. Két nagy különbség azért felszorolható Kossuth meg Deák között. Az egyik mindjárt az, hogy Deák pontosan tisztában volt azzal, hogy amikor a kiegyezést keresi, akkor annak van egy óriási erkölcsi deficitje, nevezetesen az, hogy nolénsz-volénsz, úgymond gyilkosokkal is kezet kell fognunk. Ugyanakkor azonban ő előre tekintett, az volt a meggyőződése, hogy a folyamatosan fennmaradt, fenntartott feszültség a bécsi udvar, vagyis a királyi hatalom és úgymond a magyar nemzet érdekei között az mindenkinek káros hosszú távon. Tehát ő pontosan tisztában volt azzal, hogy itt őt ezért meg fogják szólni. Ugyanakkor egy dolgot tekintett, hogy kiragadja ebből a állandó feszültséget keltő és úgymond nem előrevívő állapotból Magyarországot. Kossuth valóban megírta a Kasszandra levelet, csak hát erre meg azt lehet mondani, hogy igen, igaza lett, ez nem is kérdés, de 1867-ben, illetve az előtte való években valamit tenni kellett. És ez a másik nagy különbség, hogy Kossuth Torinóból kibicelt, és mondta meg azt, hogy ennyi Ferenc, nem kéne ezt tenned, Deák pedig itt maradt Magyarországon, és cselekedett. Magyarán fogalmazva, Kossuth kritikáját valóban igazolta az idő. A kérdés az, hogy ő miért nem tett ellenkező irányú javaslatot. Azért nem tett, mert valószínűleg nem volt. Tehát ott és akkor a lehető legjobbat kellett kihozni a dologból, és valóban a monarchia csúnyán esett szét, és magával ragadta sírjába úgymond a történelmi Magyarországot is, de az viszont megtörtént volna akkor is, ha lehet ilyet mondani történészként, ha nem csatlakozunk a monarchiához, hiszen az uralkodó eszmeáramlat, a nacionalizmus, a nemzeti érzület magával hozta azt, hogy mindenki ki akarta alakítani a saját nemzetállamát, ami hát Közép-Kelet-Európában sérelmek nélkül megvalósíthatatlan, ezt ma már rég jól tudjuk. Ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy milyen felívelő gazdasági társadalmi szakasza volt a monarchia Magyarországnak, tehát Deák ott és akkor megoldotta a kérdést. Ezt tudom erre válaszolni, és sokkal könnyebb megmondani a magabiztosan, hogy mit kellene csinálni, vagy mit nem kellene csinálni Torinóból, hát, mint cselekedni.
Hát én azon filóztam itt, miközben hallgattalak, hogy 1860-as években, mikor a kiegyezés volt, még nem tűnt úgy, hogy a monarchia hanyatlik. Hát akkor még versenyben volt a Német Egység vezetőjének címéért, például kaptak ki a poroszoktól. Ugye egy elég erős hatalomnak számított, ugye akkor még nem vesztették el az olasz tartományaikat, tehát akkor még előtte voltunk azoknak a fiaskóknak, amik aztán egyértelműen mutatják a monarchia hanyatlását.
Abszolút mértékig, és azt se felejtsük el, hogy végre sikerült szakítani azzal a nagyon sokszor tévútra vívő attitűddel, hogy mindig mindenkivel szembe menjünk, hanem ehelyett megpróbáltunk részvállalni egy olyan közös dologból, aminek így módon mindenki nyertese lett, tehát létrejött egy win-win szituáció. Ez egy más kérdés, hogy a történelemben, ahogy mondani szokták, semmi nem marad fönn örökké, tehát akciók és interakciók folyamatából áll a történelem. Jó is, rossz is mindig elmúlik. Talán még egy gondolat a végére. Ugye sajnálatos módon két kiváló ember halálának az évfordulója miatt emlékezünk meg róluk. Én hadd térjek vissza ahhoz, talán mondhatjuk már így hagyományunkhoz, amit itt a műsorban mindig folytatunk, hogy az élő emberre emlékezünk, és akkor egy-egy anekdotát szeretnék róluk elmondani, ami vagy igaz abban a formában, vagy nem, de ugye megint csak, hogy az olaszok mondani szokták, sino ne vero e ben trovato, ha nem is igaz, de jellemző, nem véletlenül róluk terjedt el. Hát Deák Ferenc kapcsán állítólag a következő történt meg, hogy megkereste őt a megözvegyült idős Kisfaludi Sándor, és elmondta, hogy mivel első házasságát nem koronázta gyermekáldás, egy nagyon fiatal lány szeretne feleségül lenni, de kifejezetten azzal a céllal, hogy legyen neki utódja, és mondta neki, hogy hát akkor Ferenc öcsém, megmondanád őszintén, hogy remélhetek gyermekáldást? És őszintén? Sándor bátyám kérdezett vissza, Deák. Őszintén, Ferenc öcsém. Hát őszintén, Sándor bátyám, remélni nem remélhez, tartanod kell tőle. Na most, ez pont így elhozott, azt nem tudjuk, de azt gondolom, hogy némi realitásérzék talán szorult Deák Ferencbe. Ötöst illetően pedig egy nagyon-nagyon kedves történetem, hogy fölkeresi őt Báró August Antal, aki egy abszolút aulikus udvarhű ember, Liszt Ferenc barátja és mecénása egyéb iránt, és elmondja neki, hogy de Ferenc József országjáró körúton vesz részt, és megérkezik Budára, meg Pestre is, 1852-53-ban vagyunk, ez egy népszerűsítő kampánykörút, hogy neki kellene megszervezni azt, hogy amikor a Lánchídhoz ér az uralkodó, akkor ott történjen valami olyan, ami a népnek örömet okoz, ő felségét meglepi, de nem kerül sokban, mert a költségvetés az szűkös. Mire Ötös azt mondja neki, hogy hát akkor kedves barátom, én a következőt tudom javasolni, ott a két oroszlán, az egyikre akasztasd föl Protmann rendőrfőnököt, a másikra saját magadat. Ő felségét meglepi, a népnek örömet okoz, és nem fog sokba kerülni. Hogy pont így történt, de ezt ma már nehéz megmondani. De minden esetre azt gondolom, hogy jó jellemzi azt, hogy ne ilyen állandóan besavonyozó, szomorú embereknek képzeljük el a nagyjainkat, hanem igenis nekik is megvolt a humoruk, megvolt az életük. Egyébek mellett ezért is tudok rájuk tisztelettel és nagyon jó szívvel gondolni.
Csaba, még az egyéni szoc problémám, ez elég eldöntendő kérdés lesz még a végén ide. Így ezt mondtad, hogy lehetne sokat beszélni Ötvös irodalmi munkásságáról is. Én annak idején nagyon szerettem a falujegyzőjének a TV játékverzióját, tehát a TV sorozatot, és de azt a tippet kaptam mértékadó emberektől, hogy nagyon nehezen a regény, tehát nem nagyon nehezen olvasható, és legfeljebb majd, ha megöregszel, tehát most így ne kezd bele, maradjon meg így az emlékeidben. Te olvastad, ez tényleg így van? Vagy érdemes elolvasni? Tehát, vagy nagyon arhaikus?
Én azt gondoltam, hogy már bőven elérted azt a kort, hogy érdemes legyen elolvasni.
Na, még egy boomerezés. Na jó, oké, szuper.
Valóban nem könnyű szöveg. Ötvös regényírói tevékenysége az, azt gondolom, hogy a 21. század kívánalmainak olyan értelemben nem feltétlenül felel meg, hogy természetesen egy ma már nehézkesnek ható, lassú folyású, régies szövegről beszélünk, na de mit mondjuk akkor Kemény Zsigmondról? Tehát ugye minden relatív. Úgyhogy azt gondolom, hogy némi nevű megfelelő műveltség birtokába, egy nyugodt lelki állapotba igenis neki lehet állni, de természetesen azt a fajta lendületességet, színességet, amit a filmsorozat, ami egy jóval modernebb alkotás, nem fogja hozni. Ugyanakkor kárpótol minket az, hogy úgymond a nyelvezet, az eredeti gondolatok révén picit vissza tudunk repülni a 19. századba. De ne egy ilyen mondjuk végigbulizott este utáni félórás lecsapatásnak képzeld el ennek az olvasását. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy Mozartot tudok hallgatni mondjuk evés-ivás valami közben, ha Beethovent hallgatok, az maga a cselekedet, és akkor arra kell figyelnem, mert ennyire más a két ember.
Értem, szerintem neki vágok, kipróbálom, kíváncsi vagyok.
Hajrá, érdeklődve várom, mit fogsz mondani róla.
Várjuk az olvasó naplódat, Gábor.
Oké. Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét, és várunk szeretettel jövő héten is.
Nagyon szép napot, szépen köszönöm, és hát örülök neki, hogy ezt a két kiváló embert úgymond együtt tudtuk felidézni. Talán egyikük sem tiltakozott volna ellene. Köszönöm szépen a figyelmet.
Mi köszönjük még egyszer. Szép napot, jó munkát. Katona Csaba, történész, idézte föl nekünk Ötvös József és Deák Ferenc alakját.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.